Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg azt a levélbeli szentigét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra igehirdetési alapjeként kijelölt. Megírva találjuk Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt levél 14. fejezetében a 13. verstől a 19. versig a következőképpen. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy a testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus Krisztus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromoljátok azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek! Sokszor hallottuk már azt, hogy már a régi görögök is megmondták. És most én egy ilyen történettel kezdek. Egy régi görög történettel. Egy ezoposzi mesével. A mese címe a Molnár, a fia, meg a szamár. Egy apa, meg a fia Szamara társaságában, egy poros kis falu utcáján, rekkenő déli hőségben mendegélt. Az apa a szamáron ült, a fiú pedig vezette a jószágot. Szegény gyermek, vélekedett egy járókelő. Rövid lábacskája, alig tud lépést tartani a szamár gyors járásával. Hogyan is lehet valaki ilyen lusta, hogy tétlenül ül a szamáron, és elnézi, hogy a kisgyerek agyonhajszolja magát? Az apa megszívlelte a bírálatot. A következő sarkon leszállt, és a fiacskáját ültette fel a szamára. De nem telt sok időbe, mikor egy újabb járókelő szólalt meg rosszallóan. Micsoda arcátlanság! A kis csibész úgy trónol a szamáron, mint valami király. Szegény öreg apja meg loholhat mellette. Ez meg a fiút szomorította el, és kérte apját, hogy üljön fel mögé a szamára. Ki látott már ilyet? Hallatta ekkor egy zsémbelődő hangját egy asszony. Micsoda állatkínzás! Szegény párának leszakad a háta. A két semmire kellő meg úgy terpeszkedik rajta, mint valami díványon. A szerencsétlen jószág. Az apa és a fia a szidalom hallatán összenéztek, és szó nélkül mindketten leszálltak a szamáról. De csak néhány lépést tettek meg a szamár mellett, egy idegen már is gúnyolódni kezdett rajtuk. Hogyan lehettek ennyire ostobák? Sétálni visztek talán azt a szamarat? Minek tartjátok, ha nem is dolgozik? Hasznot sem hajt. És még arra sem jó, hogy vigye valamelyik kötöket. Az apa egy marék szalmát adott a szamár szájába, másik kezét fia vállára tette, és így szólt. Bárhogyan teszünk is, mindig akad valaki, akinek nem tetszik a dolog. Azt hiszem, legjobb lesz, ha ezután csak is a magunk feje után megyünk. Ugye tanulságos történet. Nem jó az, hogyha mindenbe mindenki beleszól, és az sem jó, hogyha minden tanácsra mindig hallgatunk. Ugye elhangzik a végén a tanulság, hogy legjobb lesz, hogyha magunk feje után megyünk. Ugye hozzá lehet tenni keresztényként, hogy persze, hogy az sem jó, hogyha saját fejünk után megyünk, hanem nekünk az Istenre kell hallgatnunk, az Isten igéje Jézus Krisztus után kell mennünk. De mégis nem jó az, hogyha állandóan ítélkeznek a mi életünk felett, állandóan minden egyes pillanatban tanácsokat kapunk és osztogatunk. Nagyon fontos az, hogy mindenki a saját dolgával törődjön. Pál apostol egy másik helyen azt mondja, hogy vannak olyanok, akik más dolgába avatkoznak. Olyanok, akik olyasmivel törődnek, ami nem az ő feladatuk. Nagyon fontos tehát, hogy mi úgy járjunk a világban, hogy a békességet, az igazi békességet tudjuk továbbadni. Pár évvel ezelőtt, jó 10 évvel ezelőtt történt, Szarvason a gyülekezetben polgári szolgálatos voltam, egyházfi szerepét töltöttem be, és többek között én takarítottam a templom körül. És nagyon érdekes volt, hogy mindenki jó tanácsokkal akkor is ellátott, és az egyik azt mondta, hogy ne így seperj, másképp, a következő 5 perc múlva jött valaki az utcán, megint megállított, és azt mondja, hogy nem így kell csinálni másképpen, és a végén aztán én is rájöttem, mint ahogy a mesének ugye a tanulsága is, hogy nem kell mindenkire hallgatni. A legfontosabb, hogy a főnökre figyeljünk, és a mi igazi főnökünk, az pedig az Úr Jézus Krisztus. És összes többi, az majdnem, hogy mellékes, és már ugye pár évvel később, mikor már nem én vagyok az egyházfi, hanem úgymond alám vannak beosztva emberek, akkor tudom, hogy szintén nem jó az, hogyha mindent, minden egyes pillanatát az embernek meg akarom határozni, hogy hogyan és mit tegyen. Isten szabadságra hívott el minket. Az evangélikus teológia azt mondja, hogy nem kell mindent határozottan kijelenteni. Nem kell mindent az embereknek a szájába rágni. Vannak úgynevezett adiaforon kérdések. Ezeket nem lehet pontosan eldönteni. A Szentírás arról szól, hogy hogyan jutunk a mennyországba. Az élet minden egyes lépését nem határozza meg. Valamiben a józan észre kell hallgatni, valamiben a szívünkre kell hallgatni, de a legfontosabb, hogy mi az Isten igéjét kövessük. És meg tudjuk különböztetni azokat a kérdéseket, amelyek üdvösség kérdése, és azokat, amelyek adiaforon kérdések. Persze, tanácsokat azért kell adni, mert a gyermekeket nem lehet csak úgy szabadjára engedni. Ugye manapság is hirdetnek ilyenféle pedagógiát, hogy csináljon a gyerek, amit akar, aztán majd felnőtt korban eldönti. Nem, hát természetesen a gyereket bizonyos életkorig nevezetni kell és irányítani kell, de felnőtteknek nem lehet megmondani mindent. Nem lehet azt mondani, hogy így és így élj. Krisztus minket szabadságra hívott el. Az evangélikus teológiában a teológiai kérdéseket 3 csoportba lehet sorolni. Az első csoportba azok tartoznak, amelyekkel kapcsolatban nem lehet vitázni, amelyet mindenkinek el kell fogadni. Ugye ezek nem a véleményalkotás szabadság körébe tartoznak. Ilyenek azok, amelyeket ugye latinul szólának nevezünk. A szóla scriptura, a szóla grácia, és szóla fide, és a szólus Krisztus. Ezekben nem engedhetünk. Ezekben nem mondhatjuk azt, hogy hát a másik lássa, hogy akarja. Ezek életbe vágó üdvösség kérdések. Ezekhez nagyon fontos, hogy ragaszkodjunk. És ha valaki rossz úton jár, akkor igenis felelősségünk szólni, és azt mondani, hogy kedves testvérem, nem jól gondolod. Csak is Krisztus által, csak is Krisztusba vetett hit által üdvözölünk, csak is kegyelemből, nem a mi saját jó cselekedeteink által. Nagyon fontosak ezek. Azután vannak az úgynevezett adiaforon kérdések, amelyek nem üdvösség és kárhozat kérdései. Ilyen például a gyermekkeresztség. Én el tudom fogadni azokat a baptista testvéreket, akik később felnőtt korban keresztelnek meg. Bár én úgy gondolom, hogy mégis jobb, hogyha gyermekkorban megkeresztelkedik valaki, de azt is el tudom fogadni, hogyha valaki felnőtten teszi ezt meg. És még lehetne sorolni a kérdéseket, amiben néha összeveszünk, és néha vitatkozunk, pedig nem kéne. Ezeket az Isten nem döntötte el, nem nyilatkozta ki egyértelműen. Ezekben nem lehet azt mondani, hogy ha valaki másképpen vélekedik, akkor nem fog az Isten országába bejutni. Persze, hangsúlyozom újra és újra, a szektákkal persze nem szabad kiegyeznünk. Azokkal nem szabad kiegyezünk, akik üdvösség kérdésévé teszik a mellékes kérdéseket. Mert ha valaki azt mondja, hogy aki gyermekkorában lett megkeresztelkedve, az nem üdvözül, az ilyen baptistával természetesen nem tudok egyet érteni, és nem is lehet egyet érteni. Azután vannak olyan kérdések, amelyek majdnem, hogy teljesen közömbösek. Ilyen például a liturgiának a kérdése. A liturgia, az Isten tiszteleti rend, az nincs meghatározva. A Biblia erről nem ad útmutatást. Az egyháztörténelem során is, különféle gyülekezetekben más és mások voltak a szokások. Nem jó az, hogyha mi egyfajta liturgiához nagyon-nagyon-nagyon ragaszkodunk. Luther Márton ebben a kérdésben annak idején így nyilatkozott. Miattam akár, mondja Luther, bohóc sipkát is ölthetnek magukra az ige hirdetők, csak Krisztust prédikálják. Luther számára nem volt lényeges az öltözet. Nem volt lényeges az, hogy mi milyen formában zajlik le. Számára az a legfontosabb, hogy Krisztust, az élő Krisztust, a megváltót hirdessék. Persze, hogy én nem vennék fel egy bohóc sipkát, azért, hogy sokakat megbotránkoztassak. Persze, hogy én nem vagyok annak a híve, hogy állandóan mindent váltogassunk, a liturgiát is, mindenféle szokásokat. De ha valaki ezt megteszi, akkor legyen lelke rajta. A legfontosabb az, hogy ne botránkoztassunk. Ne rúgjunk föl egy szép, régi rendet. Szabadsága van a keresztény embernek sok mindenre, de csak annyiban, amennyiben nem fogjuk a másikat megsérteni, amennyiben a másiknek a keresztény életét nem fogjuk megzavarni. Persze mindezekhez hozzá kell tenni, hogyha valakinek az Isten valamilyen felelős beosztást adott, akkor bizony ott határozottan kell neki dönteni. És nem mondhatja azt, hogy ó, hát nem is olyan fontos ez a kérdés. Elég nagy baj a magyar történelemben, hogy volt, és sajnos vannak is olyan vezetők, akik elengedik a lovakat, hagy menjenek, amerre akarnak. Volt nekünk egy olyan királyunk középkorban, aki csak annyit mondott mindig, hogy dobzse, dobzse, jól van, jól van. Bizonyára hallottunk róla, második Ulászlónak nevezték. Amikor magyar király lett, akkor Magyarország Európának egy óriási országa volt, egy nagy hatalma volt. Ugye Mátyás király meghalt, és jött második Ulászló. Ez a király mindenkinek azt mondta, hogy dobzse, dobzse. Ugye cseh származású volt, lengyel vér is volt az ő erejében, és mindenre azt mondta, hogy dobzse, dobzse, nem kell vitatkozni. És a nagy hatalomból aztán Magyarország ugye egy kis állam lett, és a Mohácsi vész után meg teljesen összeomlott. És egy uralkodónak az uralkodása okozta ezt. Tehát igenis, hogyha az Isten ránk felelős beosztást mért, akkor abban határozottan ki kell állnunk. És nem mondhatjuk, hogy ó, minden menjen úgy, ahogy akar. Igenis, az Isten megbízott minket, akkor azt tegyük, végezzük. És az is nagyon fontos, hogy viszont másnak a vezetésébe ne szóljunk bele. Nem mondjuk azt, hogy így, úgy, meg amúgy kell irányítani valamit. Annak idején Pál apostol nem véletlenül említette azt, hogy szeretetben kell eljárni a keresztény gyülekezetbe. Voltak a római gyülekezetbe, akiknek írta ezt a levelet, különféle csoportok. Két nagy csoport volt, az egyik a pogány keresztényeknek a csoportja, a másik pedig a zsidó keresztényeknek a csoportja. A zsidó keresztények olyan Krisztus követők voltak, akik zsidókból lettek keresztényekké. A pogány keresztények pedig olyanok, akik pogány háttérből, pogányok családjából lettek keresztényekké. És akkor ők, a két csoport egy gyülekezetben élt, és ugye a pogányoknak nem kellett betartani a zsidó ószövetségi törvényeket, ezzel szemben a zsidók úgy gondolták, hogy ők követik az őseiknek a szokását, és nem rúgják föl. És aztán ugye nem csak úgy voltak ám ők egy gyülekezet, hogy egy Isten tiszteleten vettek részt, hallgatták az igét, hanem a hétköznapokban is néha együtt ebédeltek, együtt vacsoráztak, együtt voltak. És akkor nagyon furcsa helyzetek alakultak ki, mert volt úgy, hogy ugye az egyik pogány ette a disznóhúsból készült ételt, a másik pedig a zsidó ilyesmire rá se nézhetett. És emellett még ráadásul ugye meg is botránkoztatta a zsidókat, a keresztényeknek, a pogán keresztényeknek a szabadsága. És azt mondja Pál apostol, hogy ő tudja, zsidó létére tudja, hogy minden étel tiszta. Minden ételt meg lehet enni. De ő mégsem teszi, hogy nehogy megbotránkoztassa a másikat. De Jézus egy másik helyen azt mondja, hogy szükséges, hogy botránkozások essenek, meg is fog ez történni, de jaj azoknak, akik botránkoztatnak. Isten óvjon meg minket az ilyen helyzetektől, és adjon nekünk bölcsességet. De azért imádkoztunk az énekben, hogy küld, Uram, segítségedet, add bölcsességedet. Ilyen helyzetekben nem a saját fejünk után kell, hogy menjünk, hanem az Istentől kell bölcsességet kérnünk, hogy Uram, add, hogy hogyan tudok én szeretetben eljárni. Hogy tudja kérni azzal a felelősség, amit te rám mértél, de ne tegyek tönkre másokat. Ugye azt mondja Pál apostol, hogy a te szabadságoddal ne tedd tönkre a másikat. Mit jelent ez? Mire gondolhatott itt Pál apostol? Ugye azt le lehet szögezni, hogy arra nem gondolt, hogy az embernek a viselkedésével a másiknak az üdvösségét meg lehet zavarni. Mert ha valaki hisz Jézus Krisztusban, ha valaki megtért, akkor ilyen események nem fogják őt tönkretenni. A mennyországból nem fogják kirökni. De a hit életben igenis meg fogják állítani. A lelki fejlődésben megáll sok-sok ember, és éppen emiatt. Lehet, hogy Krisztus hitre jutott, de valami miatt megbotránkozott, és akkor egyszerűen nem fejlődik tovább, nem jut el a felnőtt hitben felnőtt korra, hanem egy gyermeki szinten megmarad. Jó a gyermeki szint, persze, de Isten minket arra hívott el, hogy felnőttként őt szolgáljuk, és másokat is őhozzá vezessünk. Tehát nagyon fontos, hogy minden dolgunk szeretetben menjen végbe. És lehetne sorolni. Ha valaki ugye vegetáriánus, akkor lelke rajta. Egyen úgy, ahogy ő jónak gondolja. De ne erőltesse rá a másikra. Nagy ilyen kérdés például az alkohol. Ugye a Biblia mit mond róla? Azt mondja, hogy ne részegeskedjetek, de mondjuk Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy élj egy kis kevés borral. Szabadságunk van nekünk erre. A legfontosabb, hogy ne erőltessük rá másikra a mi elképzelésünket. Ha valaki mondjuk nem akar egyáltalán alkoholt inni, akkor tegye azt. Nagyon sok gyülekezetben már bevezették, hogy például az úrvacsora osztáskor nem csak bort adnak, hanem mustot is. Isten ilyen szabadságra is elhívott minket. Ha valaki éppen mondjuk a családi vagy saját maga problémái miatt nem ihat alkoholt, akkor ne tegyük tönkre, ne vigyük vissza megint egy rossz állapotba. És ezt csak is Krisztus által lehetséges, hogy így szeretetben tudjunk eljárni. Isten királysága, a keresztényeknek a közössége azért van, hogy Krisztusra mutasson. Jézus János evangéliumában azt mondja, hogy ha szeretni fogjátok egymást, ha szeretetben éltek, akkor a világ azt mondja, hogy Jézus Krisztus tényleg az Isten fia. De ha nem szeretetben járunk, ha lényegtelen kérdéseken vitatkozunk, akkor nem lesz előrelépés. Ugye Magyarországon az előző években többek között a párt szimpátia is megosztotta az embereket. És ez sem jó, hogyha az egyik ember rá akarja venni a másikat, akár keresztényként is, hogy milyen pártra szavazzon, hogyan gondolkodjon. Isten nekünk szabadságot adott. Ki a maga nézete mellett maradjon meg, de itt a keresztény közösségben mi szeressük egymást. Persze, bizonyos határok mellett lehet politikában is részt venni, de van lehetőség az embernek arra, hogy szeretetben megmaradjon. És erre van leginkább szükségünk. És aztán még lehet sorolni a különféle kérdéseket. De ilyen például a konfirmáció is. Nincs az leírva sehol sem, hogy 12 éves korban kell konfirmálni valakinek. Később is lehetséges. A legfontosabb, hogy ebben a kérdésben, a gyülekezetben egység legyen. És ilyen a liturgia kérdése is, és még lehetne sorolni. Az élet területének nagyon sok része adiaforon vagy közömbös kérdés, amiben nem szabad, hogy a másik felett ítélkezzünk. Azt Feladatunk elmondani, hogy ha másik nem hisz Krisztusban, ha valami pogány elemet akar behozni a kereszténységbe, akkor ezt el kell mondanunk, hogy rossz úton jársz, testvére. De nem szabad mindenben, mindenkinek mindent előírni. És azt mondani, hogy így és így kell élnünk. Ugye annak idején az evangélikus egyháznak ez volt a legnagyobb vonzó ereje, hogy bizonyos szabadság volt. Máshol, más egyházakban, a katolikusoknál, a reformátusoknál minden elő volt írva. Minden egységes volt. Itt nálunk evangélikusoknál volt szabadság az embereknek. Ki a saját vérmérséket szerint tisztelhette az Istent. Reméljük, hogy újra és újra előjön ez az időszak, amikor szeretetben együtt tudunk élni. És még lehetne sorolni a kérdéseket. Ilyen például az eszkatológiának, az utolsó időknek a kérdése. Ugye nem lehet azt mondani pontosan, hogy a Biblia leírja percről percre, napról napra, hogy hogyan fog eljönni az Istennek az országa, hogyan fog bekövetkezni a világnak a vége. Ilyen és olyan nézetek vannak. És persze ismernünk is kell ezeket. De nem szabad, hogy emiatt egymással szembe forduljanak emberek, gyülekezeti tagok. Isten azt akarja, hogy békesség legyen közöttünk. Ugye Pál apostol azt mondja, hogy az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélek általi öröm. Erre kell nekünk törekednünk, hogy a békesség útján járjunk. Ne a világnak a békességén, hanem az Istennek a békességén. Ugye a világ hirdet mindenféle békességet. Volt is ilyen időszak, amikor a békeharcosok, azok azt mondták, hogy ők a világ békért vannak, aztán mégis háborúra készültek. Isten nem ezt a fajta békességet akarja elhozni. Nem azt a békességet, hogy oda tartom a fegyvert a másik fejéhez, és azt mondom, hogy ugye, hogy szeretjük egymást. A másik nem mer semmit sem mondani. Isten igazi szívből jövő békességet akar adni nekünk. És még azt sem akarja, amelyet a hamis próféták hirdettek. Jeremiás könyvében olvashatjuk, hogy a hamis próféták azt mondják, hogy békesség, békesség, még sincs békesség. Jézus Krisztus az igazi atyával való békességet akarja, hogy eljöjjön. Azt akarja, hogy mi egyenként megbéküljünk az atyával. Elfogadjuk tőle életünket, keresztünket, a nehézségeket is, mert ő ilyesmiket is ad nekünk. Megbéküljünk az atyával, Jézus Krisztus által, és aztán meg tudjunk békülni fele barátunkkal is. Nem könnyű ez az út. De Krisztus ezt az utat jelölte ki mindannyiunk számára. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük, hogy elküldted egyszülött fiadat. Köszönjük azt, hogy nem hagytál minket elveszni, hanem megmentettél minket. Ad nekünk mindannyiunknak ezt az élő hitet, és könyörgünk azért tudunk, hogy keresztény gyülekezetben, az egyházban, szeretetben, békességben tudjunk együtt élni. Úr Jézus, ezért könyörgünk, hogy a családjainkban is, a hazánkban is, és mindenhol is ez a békesség terjedjen. Kezd, Úrunk, a mi szívünkbe, és add, hogy aztán egyre jobban hatással legyünk a világra, add, hogy ne az ördög hatalma növekedjen, amely gyűlöletet, háborút hozza, hanem ad, hogy igazi békesség emberei legyünk mindannyian. Így könyörgünk, Urunk, kezd a munkát rajtunk, és általunk végezd el ebbe a világban. Amen.